Amivel készültem a mai délelőttre, az egy picit aktualitás az, hogy ma lesz az EB döntő. Inkább a férfi testvérek örülnek ennek talán jobban, mint a nő testvérek. Majd lesz prezentáció, és az igét a második Timóteushoz írt levélből fogjuk felolvasni, a második fejezetből az első 7 verset, tehát a második Timóteus levél második fejezet első 7 versét a gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcossává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindezt megértsd. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te tanítani akarsz bennünket ezen a délelőttön. Köszönjük neked, hogy te győztes vagy, és győzelemre akarod vezetni a mi életünket is, személyes életünket és gyülekezeti életeinket is. Kérlek arra, Istenem, hogy hadd értsük meg azokat a szellemi, lelki törvényszerűségeket, amik fontosak, hogy a sikeres élethez, hogy hozzájáruljanak. Arra kérlek, Istenem, hogy használj engem is, hogy hitelesen tudjam most elmondani azt az igét, amit te rám bíztál. Amen. És akkor mehetünk tovább az első kockára, már még egyet, hogyha mész, és akkor itt megállhatunk. Tehát Európa most ilyen focilázban ég, és nem tudom, hogy a testvérek közül kik azok, akik követik az EB-nek az eseményeit. Legalább addig, míg mi magyarok benn voltunk az EB-be, addig talán jobban érdekelt bennünket, mint hogyha már kiestünk az EB-ről. De azt látjuk, hogy azért ez a világot nagyon érdekli, és sokszor milliókat köt a tévé elé, hogy megnézzék egy foci mérkőzést. És ugye elgondolkodtam azon, hogy szeretek úgy mindenbe valahol keresni azt, hogy lehet-e valamit találni az evangéliumból, vagy hogy hogyan hozhatom párhuzamba bizonyos dolgokat az evangéliummal. Majd szeretném mondani, hogy ez nem csak az én ötletem, mert a Bibliában is találunk példát, hogy igenis a sportnak a képeit gyakran használja a Biblia, de azt látjuk, hogy igen, a világ az focilázban ég, és talán hallottak a testvérekről, hogy sok hívő focista is van most kint az Európa bajnokságon. A mi egyik focistánk, ugye Gera Zoltán is az egyik ilyen hívő ember, a mi testvérünk, bár nem a baptista közösséghez tartozik, de én hiszem, hogy Isten gyermeke ő. Ő elmondta az ő bizonság tételében, érdemes egyébként meghallgatni, hogy ő egy viszonylag rossz családból származott, és már 10 évesen ő alkoholista volt, olyannyira, hogy a 8 általános iskolát se tudta elvégezni, és hát kirúgták az iskolából, és nagyon elzűlött az élete. És akkor találkozott ő hívő emberekkel, akik megosztották vele az evangéliumot, és hát így megtért. És akkor ők bátorították arra, hogy hát ő tehetséges valamiben, a fociban, hogy akkor azt csinálja rendesen. És akkor a hívő embereknek a bátorítására kezdte komolyan venni a labdarúgást, a focit, és ma már ugye a magyar válogatott egyik legjobb focistája, aki egyébként majdnem biztos, hogy az EB legszebb gólját rúgta, úgyhogy lehet még rá szavazni. De érdekes, hogy egy hívő ember az, aki a magyar csapatnak is az egyik vezetője. Menjünk tovább. Ugye említettem azt, hogy sok párhuzamot találunk a Bibliában a sport és a lelki élet között. És nem tudom, hogy ismerik-e a testvérek ezt a könyvet, az Evangéliumi kiadó adta ki a Nyerd el az élet koszorúját a hit versenypályáján. Érdemes elolvasni ezt a könyvet, bár már régebben adták ki, talán a 90-es évek elején, de egy nagyon jó könyv arról, ami végigveszi azokat a képeket, amiket Pál apostol használ, a sportnak a képeit, az hogyan illeszkedik a lelki élethez. És nagyon érdekes dolog, hogy a görög szavak, amiket használ néha Pál apostol, azok szakkifejezései egyes sportágaknak. Olyan, mint ma mondjuk egy les, vagy egy szöglet, vagy 11-es, ezeket a szavakat nem használja Pál apostol, mert nem volt foci, de az ökölvívás, vagy éppenséggel a hosszú távfutásnak, a maratonfutásnak, vagy éppen a birkózásnak a szakkifejezéseit előszeretettel használja Pál apostol, amiből azt sejthetjük, hogy ő ismerte a sportokat, talán szerette is, talán részt is vett ilyen játékokon, és azért, de bizonyára akik olvasói voltak az ő leveleinek, azok olyan környezetben éltek, ahol ezek a játékok, ezek a sport események, ezek nagyon ismertek voltak. Tehát ezért nem olyan pogány dolog az, hogyha egy picit a sportnak az oldaláról közelítjük meg a keresztény életet, és hogyha akár megnézzük egy foci mérkőzést, azért azt gondolom, hogy nem akkora nagy bűn az életünkbe, tehát hogyha Pál apostol is használja a sportnak a képeit, és ismeri a sportokat. Menjünk tovább. Ugye most a felolvasott ige szakasz az hogyan kapcsolódik a témánkhoz. Én nagyon szeretem ezt a levelet, ez Pál apostolnak az utolsó levele, amikor ő az idős szolgálattevő apostol tulajdonképpen leteszi az ő szolgálatát, el is mondja a végén, hogy a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitemet megtartottam, és most már eltétetett a dicsőség koronája. Megyek haza. Viszont itt van egy ifjú lelkipásztor, egy ifjú munkás, Timóteus, akinek meg átadja a stafétabotot. Egy picit olyan, mint amikor a váltó futásban az egyik már végzett, átadja a botot, és most a másik kezd el futni. Ugyanígy van a lelki életben is, hogy nekünk is előbb-utóbb majd át kell adni a következő generációnak a stafétabotot, akik viszik tovább majd azt, amit mi elkezdtünk. Senki ne gondolja azt, hogy hát csak én olyan fontos vagyok, hogy nélkülem már nem is mozog a világ, vagy hogy nélkülem a keresztény, akár a gyülekezet sem mozoghat. Igenis, előbb-utóbb nekünk tovább kell adni azt, amit mi ránk Isten helyezett, le kell tenni a szolgálatunkat, és át kell adni a következő generáció számára. Hát nem tudom, testvérek, hogy hogyan gondolkodtok itt Egerbe, hogy van-e jövője a gyülekezetnek. A jövő azon múlik, hogy lesz-e olyan, akiknek átadni a stafétabotot. Lesz-e olyan, aki 20, 30 vagy 50 év múlva ugyanígy folytatja azt a munkát, amit most ti végeztek. Ezen azt gondolom, már most el kell kezdeni ezen dolgozni, ahogy Pál apostol is tudatosan végezte úgy a szolgálatát, hogy előtte volt az, hogy majd neki ezt le kell tenni, hogy tovább kell adnia azokat az ismereteket. És hogy milyen kapcsolat fűzte Pál apostolt Timóteushoz, úgy fogalmaz, saját fiának nevezi Timóteust ebbe a levélbe, annyira szép, hát nem volt ő a fia, nem fizikai értelemben nem volt a fia, de lelki értelemben a fia volt, ez nagyon szép. Ugyanakkor látjuk, hogy olyan volt, mint a mentor és a mentoráltnak a kapcsolata, vagy a sportnyelven szólva az edző és a játékos kapcsolat. És ebből a szempontból szeretném így talán megragadni ezt a képet, hogy Pál apostol használ olyan bátorító szavakat, amiket gyakran egy edző szokott használni, amikor egy csapatot megpróbál bátorítani. Ilyeneket mond itt ebbe a levélbe és a felolvasott igeszakaszba is, hogy erősödjél meg. Amit tőlem láttál és hallottál, te is azt csináljad. Azt gondolom, egy edző az csak akkor tud jó edző lenni, hogyha ő már valamit elért ott a pályán, hogy nem mondja azt, hogy hát ti csináljátok, én soha nem csináltam, és soha nem rúgtam gólt, de ti valószínűleg fogtok gólt rúgni. Tehát, hogy csak akkor tud jó edző lenni, hogyha ő már azt megtette. És hogy koncentrálja célra, hogy lásd magad előtt az, hogy igen, ott van a győzelem, ami felé mész, és küzd szabályszerűen, és nyerd el a koszorút. Majd ezekről még egy picit részletesebben is szeretnék majd kicsit később szólni. Menjünk tovább, és nézzük meg azokat a párhuzamokat, amiket látunk a foci és a hívő élet között. Az első dolog, ami úgy eszembe jutott, az, hogy van egy pálya. Ugye a labdarúgást egy ilyen jól körülhatárolt pályán játsszák a játékosok. Most a méretét én nem tudnám megmondani, de azt mindenki tudja, hogy az a fehér vonal az a pálya határa. Hogyha ott kimegy a labda, akkor bedobás lesz, vagy pedig hogyha a kapu háta mögött megy, kirúgás, vagy szöglet lesz belőle, de a játékot csak a körülhatárolt kereteken belül lehet játszani. És ez már úgy elgondolkodtatott azon, hogy a hívő életnek is vannak úgymond kerülete vagy határai, amiket Isten szabott számunkra határokat. Néha látok azt, főleg fiataloknak az életébe, hogy túl szűkösnek érzik ezeket a határokat. Hogy szeretnénk mi az a sokkal nagyobb pályán játszani, mint amilyen pályán játszuk azt az életet, amit hívő életnek nevezzük. Hogyha például valaki egy kis gyülekezetben nő fel, és kevesen vannak az ő korosztályából, érezheti azt, hogy hát számára ez túl szűk ez a terület, hogy ő szeretne egy nagyobb pályán játszani, szeretne egy nagy gyülekezetbe lenni akár, vagy éppenséggel maga a gyülekezet, mint határ, az túl kicsi, és szeretne egy picit kívül lenni sokszor a gyülekezeten kívül, hogy azokat a megtapasztalásokat ne a gyülekezetbe találja meg, hanem a gyülekezet határain kívül. De nagyon fontos látnunk, hogy Isten azért szabta ezeket a határokat, mert ezen a pályán, amit Isten elénk rakott, ezen belül lehet az életünk győztes és dicsőséges. Ha kimegyünk állandóan a határokon kívül, vagy keressük állandóan a hívő életnek a korlátait, és mi szeretnénk ott futkározni, akkor nem lehetünk győztesek, és nem lesz győztes Isten szerint az a mi személyes életünk. Menjünk tovább. Nagyon fontos látni a labdarúgásban is, és a hívő életben is, hogy két csapat játszik. Nekünk is van egy ellenfelünk. Kell ismerni az ellenfelet, testvérek? Azt gondolom, egy jó csapat akkor lesz jól felkészült egy mérkőzésre, hogyha ismeri az ellenfélnek a taktikáját, vagy az erősségeit és a gyengeségeit. Legtöbbször úgy készül fel egy csapat egy mérkőzésre, hogy megnézi az ellenfélnek az előző mérkőzéseit, és azokat kielemzi, hogy lássa azt, hogy melyek azok a játékosok, akikre jobban oda kell figyelni, hol vannak a gyenge pontjaik, hogy hol lehet őket megtámadni igazából. Ez nagyon fontos. Testvérek, nekünk is nagyon lényeges, hogy tudjuk azt, hogy melyik oldalon harcolunk. És kell, hogy is ebbe megerősödjünk, hogy mi a jó oldalon vagyunk. Ugye a fociban nincsen jó meg rossz oldal, ott egyik csapat, másik csapat van, vendég, meg az idegenbeli játékosok, de a hívő életben ott jó és rossz csapat van. Az Isten gyermekei és az ördög gyermekei között folyik az a fajta küzdelem, ami a történelem során zajlik. Nagyon lényeges dolog, testvérek, hogy az ember, hogy eldöntsük, melyik csapatba játszunk. Vannak olyanok, akik így össze-vissza, hol az egyik csapatba, hol a másik csapatba. Egy picit néha az Isten oldalán harcolok, néha gyülekezetes dolgokat csinálok, és gyülekezetest játszok, néha meg átmegyek a másik csapatba, és ott rugom a labdát. El kell határozni, hogy melyik csapatba tartozol. És ott oda elköteleződni. Hogyha még vannak ebbe a gyülekezetbe olyanok, akik talán gyermekek, fiatalok, akik még nem tértetek meg, még nem köteleztétek el magatokat Jézus Krisztus mellett, akkor bátorítalak titeket, hogy álljatok be ebbe a csapatba. Mert ez a győztes csapat. Még akkor is, hogyha néha nem úgy tűnik, hogy a hívő csapata a győztes csapat. És kell látnunk azt, hogy ki az ellenfél. A mi ellenfelünkről a Biblia is sokat beszél, a sátánról, aki mint ordító oroszlán jár szerte, és egy olyan ellenfelünk van, aki erős, akit nem könnyű legyőzni. És hogyha mi hívő emberek úgy lazán vesszük a hívő életet, akkor nem biztos, hogy győztesek leszünk. Ha ő teljes erejével küzd, és mindent megtesz annak érdekében, hogy legyőzzön bennünket, akkor legalább ennyire kell belefektetnünk nekünk is a mi életünket ebbe a harcba. Kell, hogy lássuk magunk előtt, hogy ki az a mi ellenfelünk, hogy ki ellen harcolunk. Menjünk tovább. Nagyon lényeges dolog a felkészülés. Az, hogy mennyire készül fel egy csapat arra, hogy kimenjen a pályára. Mi csak sokszor azt szoktuk látni, hogy kivonult 11 ember, és akkor elkezdik rúgni a labdát. De hogy mi van mögötte, hogy ők hány hónapot edzettek, hogy ők mennyire megfeszítették magukat azért, hogy erőllétbe, hogy csapatmunkába jók legyenek, ahhoz nagyon sok felkészülési idő kellett. És testvérek, nagyon lényeges az, hogy mi is felkészültek legyünk a lelki csatára, a tusára. Felkészületlenül biztos a kudarc. Azt mondja a korintusi levél, ez megint csak a sportéletből vett példát mondja el Pál apostol az 1 Korintus 9.25-ben, hogy aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. Tehát azt mondja, hogy úgy készül erre a küzdelemre, hogy mindenben önmegtartóztatom. Most gondoljuk bele, hogy egy játékos, aki úgy készülne mondjuk egy labdarúgó mérkőzésre, hogy előtte való nap beeszik mindenféle ilyen McDonald's-os ételeket, és sok-sok kólát inna, hát nem biztos, hogy győztes lenne. Egy jó sportolónak arra is vigyázni kell, hogy mit eszik, hogy mennyit eszik. És azt is előírják neki, hogy mennyit tehet, vagy mit tehet, mert ez is hozzátartozik a felkészüléshez, hogy mennyit kell tréningezni. Hát testvérek, ne gondoljuk azt, hogy a lelki életbe kevesebb edzéssel is lehet eredményt elérni. Hogy ha nem figyelünk arra, hogy mivel táplálkozunk, mivel tápláljuk a mi lelkünket, a mi szívünket, vajon a világnak a dolgai, amik mondjuk egy szappanoperák, és ezeknek a világa táplálja az életünket, és azt gondoljuk, hogy ettől ma jó erősek leszünk, hát lelkileg nem leszünk ettől erősek. Ami táplálja a mi szívünket, az az Istennek az igéje, az Istennek a beszéde. Ezt kell ennünk tanulmányozni, falni az életünkbe, és attól erősödik a mi szívünk. A közösségtől, az imádkozástól is erősödünk. Kell, hogy mint csapat működjön a gyülekezet. Lelki erőllét, amiről Pál apostol is mond, hogy erősödjél meg a kegyelemben. És olyan fontos lenne, hogy a gyülekezetek megerősödjenek. Gyakran azt látom, hogy azért nem képes egy gyülekezet eredményeket elérni, mert erőtelenek vagyunk. Nem igazán erősödtünk meg a kegyelemben. Ez is egy lényeges dolog, hogy a kegyelemben erősödik az ember. Tehát nem a törvény fogja megerősíteni, hogy állandóan oda tesszük, hogy ilyen bűnök, olyan bűnök, és hogy ennyire rossz emberek vagytok, vagy annyira rossz emberek. Meggyőződésem, hogy a kegyelemben erősödik az ember. A kegyelemnek a légkörében, az, hogy amiről énekeltük is, hogy nem tudom miért, és nem tudom hogyan, hogy az Isten mégiscsak szeret. Ez a kegyelem, és amikor kegyelem, mert találkozik a hívő ember, az megerősíti mindig folyamatosan, hogy az Isten nem vádol, hogy nem büntet, hanem annak ellenére, amilyen vagyok, mégis szeret. És amikor ebbe csodálkozok, ebbe gyönyörködök, akkor megerősödök. Ez fontos, hogy a lelki edzéshez hozzátartozik a kegyelemben való megerősödés. Menjünk tovább. Hát ugye egy foci csapatnál mindig fontos, hogy ki az edző. Nem tudom, hogy így a magyar válogatottnak a szereplését ki követi nyomon, de valami folytán a mostani csapat jól szerepel. És hogy vajon mi lehet ennek a titka? Nagyon sokan azt mondják, azért, mert most van egy jó edzőnk. Eddig is ugyanez a csapat volt, ugyanez a csapat ment ki a pályára, és általában mindig kikaptak. Hát most mi változott, hogy ugyanez a csapat megy ki a pályára, és most meggyőznek? Szerintem az a különbség, hogy van egy edző, aki egész máshogy tréningezi a csapatot. Nem mindegy az, hogy mint gyülekezet, ki az edző. Furcsa szóval. Most persze az edzőnk az Jézus, ő a legfőbb edzője, de vannak olyan beosztott vezetők, például a lelkipásztor, vagy egy vezetőség, akik, hogyha igazán jól vezetik a gyülekezetet, akkor képesek győzelemre vinni a csapatot. Még egy másik edzővel ugyanaz a csapat az lehet, hogy szenvedni fog, és vereséget szenvedni. Milyen felfogás van egy vezető edzőnek az életébe, az nagyon sokat számít. Egyrészt, hogy mennyire tudunk figyelni Jézusra. Ugye a zsidókhoz itt levél 12.1.2, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra. Ő az igazi győztes, ő az igazi edzőnk, aki elmondta azt nekünk, és elmondja, és tanít bennünket arra, hogy hogyan lehet győztes az életünk. És nem úgy mondja, mint aki nem próbálta ki, hanem olyan, aki már végigfutotta ezt a pályát. És Pál apostol is azt mondta, hogy amit láttál tőlem, vagy tőlem hallottál, azt tedd, gondolkozz el azon, amit mondok neked. Olyan szépen fogalmaz Pál, és úgy szeretném így a szívetekre is helyezni, testvérek, hogy gondolkozzatok el azokon, amit én most mondok nektek, vagy bárki, aki tanít erről a helyről. Nem azért vagyunk itt együtt, hogy hát most így együtt töltsünk egy jó kis időt, hanem azért, hogy tréningezzünk, hogy felkészüljünk, hogy mindazok az igazságok, amiket a Bibliából hallunk, az életünknek a részeseivé váljanak. Amit hallottok tőlem, azon gondolkozzatok el, és aztán cselekedjük meg az életünkbe. Ez az edzőnek a feladata, hogy bátorítsa egy csapatot. Egy igazán jó edző az nem lenyomja a csapatot. Vannak olyanok, akik talán úgy kijön a csapat, és akkor azt mondja, hú, ti nem is tudtok focizni. Hát, ti milyen borzasztó egy csapat vagytok. Hát, veletek csak szégyen. Hát az a csapat, akinek ilyen edzője van, aki jól lenyomja a csapatot, hát azt gondolom, hát az ki se menjen. Nem tudom, láttatok-e már olyan, főleg az ilyen, olyan sportágakban, ahol van időkérés. És amikor időt kérnek mondjuk egy kosárlabda mérkőzésen, és kihívja az edző a játékosokat, és néha a kamera úgy bele néz, hogy mit csinál az edző ott azzal a csapattal, akkor azt látjuk, hogy nagyon bátorítja őket, hogy meg fogjátok csinálni, jók vagytok, és akkor az egész csapat úgy egy ilyen harci kiáltással, és mennek vissza, és dobják a kosarakat. Én azt gondolom, hogy egy jó edző, egy jó lelkipásztor, az képes arra, hogy a gyülekezetet tűzbe hozza. Hogy a gyülekezet ne úgy menjen el az Isten tiszteletről, hogy oj, már megint kaptunk. Már megint rosszabbul vagyunk, mint ahogy jöttünk. Én voltam már ilyen Isten tiszteleten is, ahol megkaptam a magamét, és akkor aztán rosszabbul mentem el, mert rosszabb állapotba. De egy igazán bátorító Isten tiszteleten fölbuzdul a szívünk. És arra érzünk késztetést, hogy most mi megyünk, és megyünk harcolni. És holnaptól kezdve hétfő lesz, megyünk bizonyságot tenni a munkahelyünkre, és megyünk a piacra, és tudjuk azt, hogy az Isten velünk van. Értitek? Ez egy fontos, hogy hogyan tréningezünk, hogy ki az edző, hogy mennyire figyelünk az ő szavára. Menjünk tovább. Egy nagyon lényeges dolog, hogy a labdarúgás az egy csapatsport, egy csapatmunka. Vannak olyan nagyszerű játékosok, akik egyénileg nagyon jók. De általában mégsem lesz az a csapat jó csapat, mert hogyha ők elkezdenek önzőzni, nem adják tovább a labdát, akkor nem működik az a csapat. És vannak olyan csapatok, ahol nincsenek ilyen hatalmas nagy játékosok, de nagyon jó csapatként működik. És mégis győzni fognak. Én úgy gondolom, a gyülekezet nem attól lesz jó gyülekezet, hogy olyan kaliberű emberek vannak, mint Pál apostol. Hogy olyan lelki ajándékokkal rendelkező emberek vannak a gyülekezetben, mint Billy Graham. Aki megy, és aztán úgy prédikál, hogy ezrek fognak megtérni. Nem ettől lesz egy gyülekezet jó gyülekezet, hogy van néhány fantasztikus karizmával megáldott ember. Én úgy gondolom, hogy a gyülekezet titka az, hogy tud-e csapatként dolgozni. Sok gyülekezetbe jártam, ahol fantasztikus emberek voltak egyénileg. De valahol egymást kioltották, mint gyülekezet. És mindig szenvedés volt. A gyülekezet nem is ment, sem erre se. Mert az a sok nagyon nagyszerű személyiség valahol úgy mindig súrlottak egymással. Viszont vannak olyan gyülekezetek, ahol annyira tudnak egymásra figyelni, annyira tudnak együtt dolgozni, hogy ezt öröm nézni. Én azt gondolom, hogy ezt kell megtanulni, testvérek, kell egy csapat. Lehet, hogy azt mondjuk, vagy azt mondjátok, hogy hát itt Egerbe, vagy Egerszólátó, hát olyan kevesen vagyunk, hát mi az a hatalmas nép között, akik között élünk. De én azt hiszem, hogy ha ez a csapat, az a 40-50 ember, vagy az a 20 ember összeforra szívetek, és elkezdtek csapatban dolgozni, egymásra figyelve, és mindenkinek megtalálva a helyét, hogy mi a posztja a gyülekezetbe, akkor az egy győztes csapat lesz majd. De amíg nem tudunk együtt dolgozni, amíg csak úgy egymást fúrjuk, faragjuk meg egymást kibeszéljük meg hát egymást is fölrúgjuk, hát addig ne gondoljuk azt, hogy a gyülekezet tud menni valamilyen irányba. Én úgy gondolom, hogy a mai 21. században a missziónak, a sikerének a titka az a csapatban van, hogy közösségben van. Hogy lesznek-e életteli közösségek. Olyan közösségek, ahol úgy szeretik egymást az emberek, hogy amikor valaki bejön, azt úgy megtapasztalja. Értitek, testvérek, hogy ezen kell munkálkodni. Ez a cél, hogy közösségként dolgozzunk, és egy foci csapatba se kell mindenkinek gólt rúgni. Hát a kapusok ritkán rúgnak gólt, nem? Hát azok ott állnak a kapuba, aztán vagy jön labda, vagy nem. Hát, és akkor lehet, hogy labdához se ér egy meccsen, ő csak ott állt a kapuba. Mert az a feladata. És ugyanúgy egy gyülekezeten belül sem kell mindenkinek kimenni, missziózni, mert nem biztos, hogy ez a feladatod, hanem az, hogy te lelki gondozz másokat, hogy meghallgass másokat. Lehet, hogy te csatár vagy, lehet, hogy te hátvéd vagy. Meg kell találnod a helyedet. Én azt gondolom, hogy egy jó csapatba mindenki a helyén lesz. És egy kapust nem raknak be oda előre csatárnak, hogy ő rúgjon gólt, mert ő nem tud gólt rúgni, az nem ért. Ő jó kapus. Sokszor az a baj a gyülekezetekkel, hogy nem találtuk meg az embereket, hogy hol van a helyük. Hogy olyan emberekkel akarunk gólt rúgatni, akikkel nem kéne, mert ők hátvédnek sokkal jobbak lennének. Hogy nem kéne őket abba a szerepbe tenni. Meg kell találni mindenkinek a helyét, hogy hol vagy, hol tudsz a legjobban a te ajándékaiddal működni. És azon a poszton pedig ott meg működni, ott meg csinálni azt, amit az Isten rád bízott. Menjünk tovább. Hát a következő, hogy vannak szabályok. Itt is azt mondja Pál apostol, ugye Timóteusnak, hogy senki nem nyer koszorút, aki nem szabályszerűen versenyez. Ugye, hogyha valaki a fociban fölrúgja a másikat, akkor az szabadrúgás. Hogyha nagyon fölrúgja, akkor még sárga lapot is kap. Hogyha még jobban fölrúgja, akkor még ki is állítják. Ugyanígy a hívő életben is vannak szabályok, és igenis vannak a szabálytalanságnak következményei. Hogyha én hívő létemre bűnös életet élek, akkor annak lesz következménye. És gyakran nem csak az én életemre nézve van következménye, hanem az egész gyülekezet életére nézve következménye van az én bűnömnek. Éppen azért, mert az egész egy csapat. Ne gondoljuk azt, hogy ha valamelyik testvér az bűnben él, az nem lesz hatással az egész gyülekezet életére. Igenis hatással lesz. Ezért a gyülekezetnek nagyon lényeges dolog, hogy tudja kezelni a szabálytalanságokat. Hogy egyrészt ismerjük a szabályokat, hogy ismerjük azt, hogy az Isten mit tart jónak és mit tart rossznak az életbe. Akkor, amikor olyan sok minden változóban van, és annyi sok mindent megkérdőjeleznek. Ismerjük a hívő élet szabályait? Hát honnan ismerjük meg? Hát itt a szabálykönyv, ugye ez a Biblia, ez a szabálykönyve a hívő életnek. Ezt kell nagyon megismerni. Én azt gondolom, hogy ha az a játékos, aki kimegy a pályára és nem tudja a szabályokat, attól még azok működni fognak. Ugye azt mondja, hogy játékos, hogy ő hát kirúgta a labdát valahová. Hát ő nem tudta, hogy nem lehet kirúgni. Ezt nem mondta neki senki. Hát attól még ugyanúgy szabálytalan dolog, amit csinált, mert hogy van egy szabály, amit csinál. Vagy nem ismeri a lesz szabályt. És ott futkározik, ott elől, és közben nincs senki védő a környéken. Attól még befújják a lest, hogy ő nem tudott róla. Ugyanúgy az én életemben is az nem ment fel engem, hogy nem ismerem az Isten szabályait, az Isten törvényeit. Ezért jó inkább megismerni azokat, és jó az szerint élni az életemet. Mert akár tudok róla, akár nem, azok működni fognak. És az is benne van ebben, hogy igenis a gyülekezetben van helye a fegyelmezésnek. Néhány gyülekezetben, és lelkipásztorokkal beszélgetek gyakran, néhány gyülekezetben elmondták, hogy ők nem mernek fegyelmezni egy gyülekezetbe. Azt mondják, hogy hát az én gyülekezetemben vagyunk 40-en, abból 10-et fegyelmezni kéne, mert bűnben vannak, hát akkor csak 30-al lennénk, inkább nem fegyelmezem őket. És tulajdonképpen ez a még rosszabb helyzetben lesz a gyülekezet, mert nem tud növekedni azért, mert a bűn megtűrik maguk között. Igenis, hogyha a foci meccsen valaki szabálytalan, akkor sárga lap és kiállítás. És igenis van annak is helye, hogy egy gyülekezetben valakit kizárni a gyülekezetből, akár megfegyelmezni. De ez nem azért van, mert szeretetlenség, hanem azért, mert ez az Istennek a rendje. És hogyha én vállaltam azt, hogy én ehhez a csapathoz tartozok, mindig szoktam mondani a törekvőknek, akiket bemerítésre készítek fel, hogy azzal, hogy ti most bemerítkeztek, és a gyülekezet tagjaivá váltatok, azzal elfogadjátok azt, hogy ti mostantól fegyelmezhetők vagytok, hogy számon kérhetők vagytok. Hogy ezért nem szabad megsértődni, hogyha jön a lelkipásztor, vagy jönnek a vezetők, és azt mondják, hogy tessék ebből a bűnből megtérni az életbe, nem helyes az, amit csinálsz. Vannak szabályok, amiket, ezek is jó szabályok, ezek, higgyük el, hogy jó szabályok, amiket Isten kitalált a hívő életbe. Menjünk tovább. Nagyon lényeges a foci meccsen az iram, hogy milyen iramba csinálják azt a mérkőzést. Vannak olyan meccsek, amik nagyon unalmasak. Nem tudom, lehet, hogy láttatok olyan nagyon unalmas meccset, amikor húzzák az időt, hogy mindig elesnek, és akkor egy fél órát ott fetreng valaki, és akkor nincs semmi baja, csak úgy sajnáltatja magát, és húzza az időt. Látszik rajta, hogy nincs baja, de szeretné húzni az időt. Az ilyet általában ki szoktak fütyülni egy idő után. Nem szeretik, a nézők se szeretik azt, amikor egy csapat nem teszi bele a teljes szívét az egész meccsbe. És én úgy gondolom, hogy a hívő életet sem lehet így sétálgatva végigjárni. Vannak, akik a hívő életet ilyen ne vigyük túlzásba szinten csinálják. És vannak gyülekezetek, ahol úgy gondolkodnak, hogy ne vigyük túlzásba ezt, amit csinálunk. Hogy mi megelégszünk azzal, ahol vagyunk, nem akarunk ennél többet az életbe. Szoktam mondani, hogy vannak olyan gyülekezetek, akik mondjuk az MB3-ba fociznak. Úgy azon a szinten elmegy. Lehetne abból BL is akár, vagy egy MB1-es, nem tudom. De ők megelégszenek azzal, hogy nekünk jó itt az MB3-ba. Néha kimegyünk, néha rugunk egy kicsit a labdába, néha még gólt is szoktunk rugni, de nem akarunk mi többet. Hadd kérdezzem meg, itt Egerbe van-e motivációtok arra, hogy többet akarunk? Hogy mi szeretnénk megnyerni a BL-t. Hogy szeretnénk mi kupagyőztesek lenni. És nem elégszünk meg azzal, hogy hát mit tudom, évente csinálunk egy evangelizációt, és akkor letudtuk az egészet, ugye? És akkor már úgy az Istent is úgy kiszolgáltuk valahogy. Lehet így is a hívő életet élni. Vagy lehet úgy, hogy beleteszem a szívemet, és azt mondom, hogy ó Istenem, ez a legfontosabb, és nem fogom úgy, hogyha fáradt vagyok, akkor el se jövök imaházba. Vannak olyanok, hogy hát most éppen kicsit úgy fáradt voltam, nem jöttem el vasárnap, aludtam. Hát csináld meg vasár, vagy hétfő reggel a munkahelyedre, hogy hát fáradt voltam, nem volt kedvem bejönni dolgozni. Hát másnap már nem is jöhetsz, nem? Hát ha a világi munkahelyükre így beletesszük a szívünket, akkor az Isten ügyében miért nem? Miért elégszünk meg azzal az irammal, hogy hát picit úgy lötyögünk itt, el vagyunk itt vasárnaponként, vagy akarunk komolyan venni ezt az egészet? Akarunk előre jutni, és akarunk győzelmeket látni. Néha vannak olyan meccsek, ilyet láttam már, amikor zuhogott az eső, és már annyira saras volt a pálya, hogy ott mindenki már dagonyázott, és már nem is lehetett a mezüket fölismerni, mert olyan koszosak voltak, de ezek futottak, és estek, keltek, mert annyira... Az, és nem érdekelte őket az, hogy most tiszta kosz leszek, hogy most összesározom magamat. Én azt gondolom, így kell valahol a hívő életet is csinálni. Nem érdekel, hogy most összekoszom, hogy most minden, majd lesz idő, amikor pihenhetünk, amikor mehetünk a zuhanyzóba. De amíg a pályán vagyok, addig ott nem lötyögés. Addig ott futás van. És azt várja tőlem az Isten, azt várja tőlem az én edzőm, hogy a futásomat elvégezzem. Hogy ne csak úgy legyek ott a pályán. Menjünk tovább. Következő az, hogy van ugye bíró, hát a meccseken van, általában jó bírók is vannak, ez egy magyar bíró, ugye, az a Kassai, aki a világ egyik legjobb bírója, de hogy a bírónak a szava az döntő. Még akkor is, hogyha rosszul dönt, akkor is az ő szava dönt, még akkor is, hogyha megad egy 11-es, pedig az nem volt 11-es, hiába nem volt 11-es, ő úgy döntött, hogy az. Ha nem ad meg egy 11-est, akkor is az van, mert az ő szava döntő. Higgyük el, hogy van egy bíró a hívő életben is, és ez a bíró az Isten. És az ő szava döntő, hogy nem a játékosok döntik el, hogy kell csinálni. Néha azt figyelem, hogy bíró hoz egy döntés, és körbe rohanják a játékosok, és elkezdenek neki magyarázni, hogy hát nem így kellett volna dönteni, hogy ez nem is volt szabadrúgás, nem is volt les. Láttak már ilyet a testvérek, amikor mennek úgy, és akkor magyaráznak a bírónak? Néha így vagyunk vele mi is, testvérek, hogy az Isten hoz valamilyen döntést, mi pedig odaszaladunk hozzá, hogy na most miért van ez? Nem, most ez nem jó. Ez nem jó döntés. De higgyük el, hogy ő jó döntéseket hoz. Sokkal jobbakat, mint egyébként a foci meccseket, tehát annál sokkal jobb bírónk van. Ő mindig tökéletes döntést hoz, még akkor is, amikor mi azt nem értjük. Hányszor volt talán az életünkben olyan döntése az Istennek, amit nem értettünk? Ami után oda szaladtunk volna hozzá, és azt mondani neki, hogy reklamálunk, hogy nem ezt kellene csinálni. Amikor jön egy betegség, vagy jön egy haláleset, ami fájdalommal jár, megkérdőjeleznénk mi a bírót, hogy miért van ez így? Miért ilyen döntést hoztál? És nem is mindig értjük azt, hogy meg nem is kell mindig érteni. De jó, hogyha beletörődünk és elfogadjuk azt, hogy a bíró jó döntéseket hoz. Még akkor is, hogyha az nem nekünk kedvez, látszólag nem nekünk kedvez. Aztán a végén kiderül, hogy mégiscsak minden a javunkat szolgálja. Csak éppen még nem értjük, majd utólag fogjuk megérteni. Menjünk tovább. Még mi van a pályán? Vannak szurkolók, ugye? Hát egy foci mérkőzés elképzelhetetlen szurkolótábor nélkül, és én el sem tudom képzelni, milyen lehet úgy egy pályára lépni, hogy mondjuk 40-50 ezer ember énekel és szurkol nekünk. Hát micsoda erő lehet abban, nem? Hogy egy szurkolótábor van. Milyen rossz lehet úgy focizni, hogy senki nincsen a lelátón, senki nem szurkol nekik, vagy mindenki ellenük szurkol. És bármikor labdába élnek, már fütyülnek is. Én azt gondolom, hogy nem a legfontosabb dolog, hogy vajon milyen visszajelzéseket kapunk az életben, de mégis lényeges, hogy vannak-e olyanok, akik bátorítanak minket, akik szurkolnak nekünk. Hogy egy gyülekezetben is szurkolhatunk egymásnak, meg kell is szurkolnunk egymásnak. amikor valaki mondjuk vizsgázik a gyülekezetben, és akkor az egész gyülekezet nem csak hogy szurkol, hanem imádkozik érte. És tudjuk azt, hogy most én mellettem ott van 30-40 ember, akik értem imádkoznak. És ott vannak mellettem. Ez nagyon nagy erőt ad. Nagyon jó lenne, hogyha tudnánk ilyen szurkolók lenni, és nem ellendrukkerei lenni a másiknak. Már volt olyan, hogy egy gyülekezetben hallottam, hogy mikor valakinek sikerei voltak, akkor nem örültek neki. És amikor meg rossz dolog történt, akkor meg örültek neki. Ilyen ellendrukkerek voltak, és mondták, na mi megmondtuk, hogy ezzel ez fog történni. Hát tudtuk előre, hogy el fog esni bűnbe. Ez nem jó. Nekünk bátorítani kell, nem egymás ellen kell szurkolnunk, egymásért kell szurkolnunk. Azt mondja a zsidókhoz itt levél, hogy bátorítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma. És milyen jó az, amikor a gyülekezetben tudjuk azt, hogy ha valakinek van valami nehézsége, akkor fölhívjuk telefonon és elmondani, hogy testvér, én most gondoltam rád, és imádkozom érted, és veled vagyok, és veled van az Úr. Vagy küldök neki egy SMS-t, és leírok neki egy igeverset. Ezek óriási erőt adnak. Mint ahogy egy játékosnak, hogyha tudja, hogy vannak szurkolók, akik ott szurkolnak, akik miatta vannak ott, akkor az sok erőt ad neki. Menjünk tovább. Hát mi a cél? A cél mindenkor a győzelem. Nem lehet igazán célja egy csapatnak az, hogy csak döntetleneket érjünk el, hogy csak úgy megmaradjunk. Egy gyülekezetnek sem lehet az csak célja, hogy valahogy csak megmaradjunk, valahogy csak túléljük ezt az egész életet. Vannak olyan hívő emberek, akik talán úgy gondolkodnak az egész életről, hogy valahogy csak túlélem. Aztán majd oda át, majd sokkal jobb lesz, majd ott már mennybe leszünk, ott majd jó lesz majd minden. De ezt a 70-80 évet valahogy végig kell szenvedni, és akkor megúsztuk az egészet. Én azt gondolom, nem lehet célja az az életünknek, hogy csak úgy legyünk, hogy túléljük, vagy hogy végig szaladjunk az életen. A cél az a győzelem. Ezért vagyunk itt a világban, hogy gólt rúgjunk az ellenségnek. Egy gyülekezetnek sem lehet az célja, hogy csak úgy ellegyünk, hanem a cél az, hogy gólt akarunk rúgni. És mi lehet egy gól, ugye? Hát például egy megtérés, azt gondolom, hogy egy gól. Ugye? És amikor valaki megtér, akkor azt mondja a Biblia, hogy nagyobb öröm van a mennybe egy megtérő bűnösnek, mint 99 igaz felett. Ez olyan, mint amikor gól öröm van, ugye? Mi van akkor, ha berúg egy csapat egy gólt? Hát ott mindenki megőrül, tehát ott egymásra ugrálnak az emberek, és még a néző közönség is ott tombol. Most gondoljátok el, hogy ha valaki megtér, akkor ilyen öröm van a mennybe. Az angyalok ott egymásra ugranak, és örülnek, és fújják a kürtöket, és mondják, hajrá, egriek! Ez az öröm. És egy gyülekezetnek is az az öröme, amikor látja az, hogy győztesek, hogy győzünk. Egy gyülekezet el tud keseredni akkor, hogyha nincsenek győzelmei. És amikor csak azt látja, hogy tavaly voltunk 50-en, most meg 45-en, aztán már csak 40-en, aztán már csak 30-an, és a végén elfogyunk. És persze kitartunk, és ott akarunk, és csináljuk, de igazán ez nem öröm. Az öröm akkor van, amikor az emberek látják azt, hogy működik. Vágytok győzelemre? Hogy gólt rúgni? Ahhoz bele kell sokat tenni, dolgozni kell. Anélkül nem fog menni, mert ha csak kimegyünk a pályára, akkor még nem lesz győzelem. Abba bele kell tenni magunkat. De ha beletesszük magunkat, akkor előbb-utóbb meg lesz az eredmény. És jönnek az eredmények, jönnek a gólok, jönnek a sikerek. Azt mondja, hogy egy harcos sem elegyedik bele az életnek a dolgaiba, a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyeri annak tetszését, aki harcossává fogadta, ezt mondja Pál apostol Timóteusnak. Vagyis, hogy aki pályára lép, az annak megszűnik a világ. Olyankor csak arra összpontosít, ami ott van a pályán. Az a baj velünk szerintem a mai világban, így a 21. században, hogy ez a világ túlságosan is lefoglal minket. Hogy belemerültünk a mindennapi élet dolgaiba. És persze nehéz kihúzni magunkat a munkahelyi problémák, a családi problémák, a gyerek az oviba, a bölcsibe, és ott is sok-sok minden. De hogyha csak ezek a dolgok terhelik le a gondolkodásunkat, az, hogy felvettünk hitelt, nem tudjuk, hogy kifizetni, és már megint jött a csekk. És szóval én látok sok hívő embert, akik annyira meg vannak kötözve az életükben, a mindennapi élet dolgai, gondjai miatt, hogy képtelenek arra, hogy Isten ügyért lelkesedjenek. Nem tudom, hogy ilyen vagy te is, testvérem, aki annyira belemerült az élet dolgaiba, és annyira nem tud kikeveredni belőle, hogy már nincs benne a szíved abba, hogy az Isten dolgaiért harcolj. Valahol én azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk, vagy ki kell törni ebből, hogy igazán győztesek lehessünk a pályán. És hát a végső győzelem az micsoda? Az a kupa győzelem. Ugye a végső győzelem az a ma este, ugye az EB-n, nem tudom, ki fogja átvenni majd a kupát, a franciák vagy a portugálok, ki melyik csapatnak szurkol, azt majd eldöntitek. De azt gondolom, hogy az a csapat, aki a kupát a kezébe tartja, majd az boldog lesz majd. És őket fogja ünnepelni néhány hétig mondjuk a világ. A mi életünkben a végső cél az, hogy oda menjünk a mennybe. Mint ahogy Pál apostol elmondja, hogy a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitemet megtartottam, és eltétetett a dicsőség koronája. Vagyis azt mondja Pál apostol, hogy megnyertem a harcot, hogy elnyertem a kupát, hogy fölállhatok a dobogóra, és miattam fogják elénekelni a himnuszt. Micsoda érzés az, nem? Gondoljatok bele, hogy hamarosan mindannyian haza fogunk érkezni. 100 év múlva egyikünk se fog itt ülni. És mi az a 100 év, nem? Hát a pici idő az a 100 év. De hogy vajon hogyan fogunk hazaérkezni? Hogy amikor hazaérkezünk oda a mennybe, akkor ünnepelni fognak minket, hogy megjött a győztes, aki az egész életét arra áldozta, hogy az Úrnak szolgáljon, aki sok gólt lőtt oda az ellenségnek. Vagy úgy fogunk hazamenni, hogy hát valahogy a küszöb alatt becsusszantunk, mert a megtérés volt az egyetlen olyan élmény az életünkben, amit Istennel együtt töltött. És vannak emberek egyébként, akik keresik a minimumot, hogy lehet a mennybe jutni. De ez nagyon rossz. Tehát ne a minimumot keressük, hogy mivel lehet még bejutni. Keresjük a maximumot talán, hogy mivel lehet még inkább. Mert én úgy akarok hazaérkezni, mint győztes. És ez a cél. Látod-e magad előtt ezt a célt, kedves testvérem? Sokszor éppen a mindennapi élet dolgai veszik el a célról a figyelmünket. Hogy mindig arra, hogy csak a dolgok, problémákat látjuk, a betegségeket látjuk, az intéznivalókat látjuk, és már nem látjuk magunk előtt azt a dicsőséget, amiről énekeltünk is, az Isten dicsőségéről, ahová megyünk. Ezt kell, hogy magunk előtt lássuk, és ez motiváljon minket, hogy megyünk a végső cél felé. Még egy dolgot szeretnék mondani, az utolsó képkockára, vagy utolsó előttire menjél, hogy, ja igen, ez volt, menjél tovább. Hát vannak, akik a kispadon ücsörögnek, ugye? Hát nem túl jó hely szerintem. Minden játékos szeretne a pályára kerülni. Vannak olyan játékosok, akik egész mérkőzést a kispadon töltik. Ott ücsörögnek. Lehet, hogy csak azért, mert nem állítja be őket az edző, de lehet az is, hogy ott azért kényelmesebb, nem? Nem tudom, ugyanannyi gázsit kap-e, mint aki egész meccs alatt focizott, és ott futott a sárba, meg mindenbe, és akkor jól elfáradt. Ugyanannyit kap-e, aki kispadon ült, akkor én szeretnék kispados lenni, és akkor nem focizok, de még fizetést is kapok érte. Ez nem jó, ha hívő életben így gondolkozol. nem jó a kispadon ülni így a gyülekezetbe. Pedig vannak sokan, akik az egész életüket a kispadon töltik. Hogy ott vannak valahol a pálya szélén, de soha nem mennek be a pályára. Soha nem rúgnak labdába. Soha nem állnak egy szolgálatba, mert soha nem érünk rá arra, hogy szolgálatba álljunk. Mindig ücsörgünk a kispadon. Ha te ilyen ember vagy, akkor én arra bátorítalak, hogy kelj föl a kispadról. Menjél be a pályára, és sokkal jobban fogod élvezni a hívő életet. A kispadról nem nagyon lehet élvezni azt. És sokkal beszélgettem hívő emberekkel, aki azt mondja, hogy unalmas a hívő élet. És tudjátok, miért unalmas? Azért, mert nem csinál semmit. Azért unalmas. Soha nem tett bizonyságot, soha nem szolgált. Na persze, hogy unalmas, úgy nézni a másikat és kritizálni. Hát akkor az unalmas is. Abba be lehet fáradni. Keljél föl a kispadról, és állj be a csapatba, és kezdjél el focizni. És meg fogod tapasztalni, ez nem unalmas, fantasztikus. Most meg a végére értünk az utolsó képkocka, csak hogy akarunk-e profi játékosok lenni a Krisztusnak a csapatába. Ott egy nagyon jó focista, akit, egy brazil focista van, aki ott megvallja a hitét, hogy ő Jézushoz tartozik. Hát nekünk is valahogy így kell fociznunk, mint ahogy ez focizik az Isten csapatába. A kérdés, hogy mennyire összeszokott játékosok vagyunk, vagy vagytok így egerbe, hogy már csapatként működtök-e, vagy össze-vissza, ahogy éppen jön, mindenki fut arra, merre járt, vagy csapat, már egy csapat. Látjuk-e magunk előtt a célt, hogy akarunk gólt rúgni, akarunk győztesek lenni, és hogy motiváltak vagyunk-e, hogy ott van bennünk, hogy igen, akarjuk ezt, és kész vagyok arra, hogy beletegyem a szívemet, az energiámat, akár a pénzemet is, azért, hogy győzzünk. Hát, bátorítalak benneteket, ha ma este nézitek az EB döntőt, akkor ezek a gondolatok legalább jussanak eszetekbe, hogy mind ahogy majd a franciák meg a portugálok futnak majd, hogy mi most ott futunk a mennyei pályán. És a célunk nekünk is az, hogy elnyerjük a kupát. Hát én kívánom azt a testvéreknek, hogy legyetek győztesek. Sok gólt lőjetek az ellenségnek. Amen.